Kedves hallgatók, szeretettel köszöntök mindenkit, Buzai Csabának hívnak, és ti az Orosházi Jussimon Városi Könyvtár podcastját hallgatjátok. Mai podcastunkban, mely a negyedik a sorban, rendhagyó módon csupán egy témával fogunk foglalkozni. Október 9-én a Veszítsen egy könyvet játékhoz kapcsolódóan rendeztünk egy egész napos könyves program sorozatot, melynek első délelőtti részében egy kerekasztal beszélgetés jelentette a programot. A beszélgetésre könyves bloggerek érkeztek az ország minden részéről, a fő témákat pedig már előre megkérdettük a blogunkon. Azt kértük a játékos kedvű olvasóinktól és könyves bloggerektől, írják meg, melyik az az öt-öt szó, amit a legjellemzőbbnek találnak az olvasásról, a kortárs magyar irodalomról, az e-könyvekről, a könyves blogokról és persze a könyvtárakról. Több mint 80 válasz zömében külön blogbejegyzés érkezett, melyek jó kiinduló pontjához szolgáltak a beszélgetésnek. Mai podcastunkban a kerekasztal beszélgetés azon részét szeretném megmutatni, ahol arra próbáltunk közösen választ találni, mi lehet az oka az olvasási kedv folyamatos csökkenésének. A beszélgetésből többnyire ugyan nem derül ki, hogy éppen melyik könyves blogger vagy könyvtáros beszél, de talán nem is a személye fontos, hanem a mondani való. A kerekasztal beszélgetés mellett természetesen lesz most is programajánló, a nyitvatartásunkat is elmondjuk majd, és a legfontosabb elérhetőségeinket is ismertetni fogjuk. Jó szórakozást!
Szerintem nagyon sok embernél az iskola rontja el, tehát az, hogy muszáj nekik, kényszerítés. Hát én a saját fiamon látom, ő például, hát azt nem mondom, hogy tehát azt az évi egy-két könyvet teljesíti, de egyébként nem szeret olvasni, legalábbis könyvet nem.
Akkor ez a genetika mégsem.
Igen. Úgyhogy egyszerűen én azt tapasztalom, ugye, hát miért szintú alok, tehát a másik szakom az magyar szak, és ugye tanítok is magyart, most jelen pillanatban nem mindig, de most van úgy osztályom. Tehát, és gimnazisták, de alapvetően szerintem az általános iskolában, tehát ez a feszített tempó, hogy mindenkinek ugyanazt kell olvasni, azon kívül nem megfelelő könyvekkel találkoznak a gyerekek. És tudomásul kell venni azt, hogy megváltozott a világ, és az, amin én még tudtam zokogni a kincskereső kiskörülön, az a mai gyereknek annyira idegen, hát még a falusi gyerek sem lát ilyet. Tehát, hogyha olyan világban, olyan világgal találkozna, ami az ő világa, lásd azért, hogy erre vannak példák a kortárs gyerekirodalomban, akkor nagyobb esély van arra, hogy olvasóvá válik. Hát itt persze nyilván millió egy dolog van még, ugye, aki olvas az irányban, ugye, hogy a szülők, a társadalmi környezet, az iskola maga, hogy az milyen iskola, de alapvetően én az oktatásban látom, azon kívül pedig évtizedekig ez a szóképes olvasás, ez nagyban rontotta az olvasni megtanulás esélyét. Tehát azok a most olyan 30-35-ös generáció, akik így tanultak olvasni, azok bizonyítottan rosszabbul olvasnak, mert ez a magyar nyelvtől idegen ez az olvasástanítási mód. És ezt rákényszerítették részben a pedagógusokra, és hát így a gyerekekre. Na, nem tudom.
Kicsit fáj, mert korban érintett vagyok. András, és akkor te voltam.
Igen, én abban látom még a problémát, hogy hát amióta bejött a net forradalma és a különböző közösségi oldalak, én a legalább a tesómon vettem észre, hogy napokat lóg a Facebookon. Például...
Nem, hogy a bolyon lógna, ugye?
Igen, például. És amikor mondom neki, hogy hát te nem olvasnál, de lesz. És akkor nem egy szokásos házi olvasmányra gondolok, hanem egyszerűen igen, tehát ott is ajánlanak könyveket, de én tényleg abban látom, hogy inkább a kicsit a chat forma az jobban elterjedt. És az olvasmány az, tehát hogy valaki olvasna, az inkább háttérbe szorul.
Szerintem már ott kezdődik, hogy egyre kevesebb gyerek nő föl úgy, hogy esti mesét olvasnak neki, hanem leültetjük a tévére és nézze meg az esti mesét. És szerintem ez az, amit tovább erősít minden kezdve az iskolán keresztül a net, a szerepjátékok, mert az ilyen internetes, tehát most már játszani is úgy játszunk, hogy leülünk a gépen, és akkor lehet venni, és lássuk az arcát annak a külön. És szerintem itt kezdődik. Vagy nem tudom, hogy így közülünk hányan jöttünk fel, úgyhogy olvastak neki otthon, és ez... Igen. Tehát szerintem itt kezdődik.
Itt szóvá tették a kötelező irodalmat, itt a fiatalokhoz fordulok, akik mondjuk még középiskolában járnak, ti elégedettek vagytok a kötelező irodalom felhozatalra? Most direkt Alexra kérdezem.
Hát szerintem az az eleve a probléma, amit már itt korábban is mondtak, hogy az általános iskolai kötelezőkkel van a probléma, tehát ott nem szeretetik meg az olvasást a gyerekekkel. És hogyha már ott nem szeretik meg, akkor később igaz, hogy ugye a kötelezők alapolvasmányok, tehát a műveltségnek alapkövei szerintem, tehát egyrészt érdemes őket elolvasni, másik dolog, hogy nem mindig jellezetesek. És hogyha valaki már általános iskolában nem szereti meg az olvasást, akkor nem is képes elviselni azt, hogy valami kicsit unalmasabb, kicsit régyesebb a nyelvezete, kicsit talán nem olyan, ami egyébként is érdekelne, és ezért egyszerűen nem olvassák el, inkább maximum rövidítőben nem muszáj. De hát igazából az a baj, hogy vannak olyan kötelezők, amit tényleg nem értem, hogy minek rakják be. Szerencsére vannak olyan magyar tanárok, akik rájönnek, hogy például nem az Odysseus 9-ben elolvasatni a gyerekekkel, mert annak értelme nincs, szerintem. De hát nem tudom, szerintem jó lenne, hogyha leülnének, mert biztos leültek tanárok, hogy ezt megbeszélnénk, de valahogy ez nem jutott el a felsőbb körökbe, hogy ezen változtassanak. De hát ennyi. De azért szerintem az is egy tipikus dolog, hogy nekem is a kötelezők a kedvenc könyveim, valamiért. Nem tudom, hogy ez miért van.
Hát lehet. Én meg utáltam a kötelezőket. Amikor 30 oldalon keresztül csak vonult a török, akkor hagytam már kicsába az egészet. Főleg amikor olvasónak volt, kellett belőle írni, akkor lemásoltam a tesómét, mert köszívű ember fiai, hát azt gratulálok, van hülyeség. És Odisszeáj, nem is olvastam Shakespeare-től semmit, attól még megszerettem. Ennyi. Szóval szerintem így embertől függ, hogy felfedezi-e magának.
Nekem ez egy fura kérdés, mert ugye a két napig is úgy találtam meg, hogy kötelező volt negyedikben, és így szerettem bele az olvasásba. Mindezek mellett most az elkövetkezendő két hétben pont erről írok cikket, hogy a kötelező irodalmon mennyit lehetne változtatni, hogy mennyiben lenne jobb, hogyha valamennyit változtatnának rajta, miért pont ezek a könyvek vannak. Meg hát igazából nekem a magyar átlagomat mindig a cselekmény dolgozatot húzták le. És most ráadásul úgy, hogy magyar szakra járok Grimmel, és majdnem minden héten van kötelező olvasmány, így olyan könyveket is kapunk, például Mester és Margarit, tehát Szerződ magányt, amit akkor is elolvasnék, ha nem lenne kötelező, de ezt nem látom az osztálytársaimon sem. Tehát nem értem, hogy mit keresnek ezen a szakon, amikor nem szeretnek olvasni.
Kicsit most az lett a benyomás, hogy a beszélgetés kapcsán úgy beszélgetünk az olvasásról, hogy nem tudom. Tehát, hogy amiket az olvasásról eddig elmondtunk, az igazából minden művészeti ág befogadására igaz. Mert a kötelező olvasmányok kapcsán, amiket eddig elmondtunk, az szerintem egyértelműen az oktatás hibája, hogyha a gyerekek nem szeretik a kötelezőket, nem a kötelezők hibája, mert a tanárok vagy nem tudják, vagy nem veszik a fáradtságot, hogy rendesen megtanítsák a gyerekeknek, hogy ezeket a műveket hogyan fogadják be, hogyan éljék meg, miben ők azért van érték, meg ilyenek. És hát végülis ugyanez van a filmeknél is, hogy azért néznek az emberek, gondolom én, vagy így figyeltem meg, sokkal több hollywoodi filmet, mint mit tudom, Tar Bélát, mert egyszerűen lusták befogadni a magasabb kultúrát, vagy nem tudom. Tehát nem arra van ráva az agyuk, ami az igazán értékes lenne. De szóval igen, egyetértek azzal, hogy az oktatás hibán nem tudom.
Nem állítanám így a tanárokra, meg az oktatásra. Egész egyszerűen szerintem az inger, ugye sikerült szépen kimondanom, inger küszöbünk az én nélkül, az annyira magasan van már, hogy a gyerek valóban a tüskevára már nem tud elég adrenalint magába termelni ahhoz, hogy motivált legyen. De én ettől még nem gondolnám azt, mint egy kortárs magyar írótól hallottam, hogy akkor a kincskeresőt azt ugyan miért is adják a gyerek kezébe. Gondoltam is magamban, hogy biztos az író úrnak a nagyon érdekes olvasmányát kellene adni, mert arra biztosan, és a szóhasználata is olyan lenne, ami ismerős a gyerekek számára. Tehát lehet, hogy ki kéne cserélni totálisan a kötelező irodalmat azért, hogy a gyerek egyáltalán ahhoz a fölpörgetett életritmusához hozzá tudja idomítani.
Szerintem itt is egy arany középút, tehát egy kicsit azért megvédem a tanárok, tehát a mundérbecsületét. Tehát nem, tehát az én generációm se, de a fiatalabbak még inkább, tehát egyszerűen nem vagyunk kiképezve erre. Ugye mi is mit tanulunk, nem tudom most, hogy van az oktatás magyar szakon, irodalom történetet tanulunk, és mellesleg tanultunk egy kis módszertant. És az ember, ugye, és milyen a tananyag felépítése? Történeti, ezért kezdődik az Odüsszeiával, meg ugye a Bibliával, meg minden, ami baromi távol van egy 14 évestől. És egyszerűen a tanárok, a tanter, tehát állandó kényszerben van az ember, hogy most az anyaggal foglalkozom, és volt egy pedagógus, azt mondta, hogy a legnagyobb kábszeresek azok a tanárok, mert állandóan az anyaggal vannak elfoglalva, vagy haladjak az anyaggal. Tehát, hogy azt akarom tanítani, vagy az irodalmat akarom megmutatni a gyerekeknek, és akkor ugye különösen középiskolában jön az érettségi, ahol azért ugye valamit produkálni kell, tehát van azért egy tudásanyag, amit át kell adni, és akkor a kettő között kell ellavírozni. Én kiválóan, nagyon jó élményeink vannak az Odüsszeiából, mert úgy vettük, hogy mint egy nagy hajóút, az egyik pár évvel ezelőtt a Földgömbbe erről megjelent egy cikk, hogy végighajózták az Odüsszeia alapján a görög szigetvilágot, és akkor onnan loptam az ötletet, és így, és akkor nem olvastuk végig, hanem egy-egy részletet. És akkor meg volt az Odüsszeia, és nem kapott senki kiütést tőle. De én magam se tudnám már újból elolvasni, de erre nem minden tanár veszi a fáradtságot, nem mindenkinek van ötlete, és ugye ő azt mondja, hogy ez van leírva a tantervben, nekem ezt kell teljesíteni, kész kalap. És nem gondol, nem foglalkozik azzal, hogy ezzel másnak szenvedést okoz.
Szeretek olvasni, én is, amikor meghallom azt a szót, hogy kötelező, akkor valamiért folyton elkezdem halogatni az olvasást, és ezért mindig az utolsó pillanatban jutok el odáig, hogy elolvassak egy könyvet. És amikor már a kötelezőnél járok, akkor nem a, már görcsölök is, hogy végére érjek, és nem az élvezetre hajtok, hanem arra, hogy mit fog érezni a tanár a számokérő dolgozatban, meg hogy igen, meg hogy minél hamarabb végezzek vele. És hát én is másodikig nem szerettem olvasni, mert nagyon nehezen tanultam meg, ez a Berne összeolvasás, ezt utáltam. És akkor a kötelező olvasmányokból is a Micimackó, én végig szenvedtem anyával, felváltva sírtunk, és utána találkoztam a Pajlászoba kisvácsendőjével, amivel megtudtam, hogy végül is miért jó olvasni. És szerintem az is jó lenne, hogyha olyan könyveket olvasnák, amiből az derül ki, hogy miért szeretnek mások olvasni, és hogy mi a varázsa. És hogy ilyeneket is be lehet tenni, hogyha nem van terve, én szeretnék ezeket olvasni. Meg hogyha még lehetne a kötelezőkről azt mondani, most nemrég is Majon is, meg a blogoknál is felmerült az, hogy az ilyen tini korság, tini betegségek, mint például a tini szülés, mint a tini anyák, meg az ilyen könyveket én nagyon szívesen olvasnám, meg tanulunk belőle, elgondolkodtatnak, és sokkal jobban megismerhetnénk az ilyen dolgokat, ahelyett, hogy az MTV-ben nézünk a Tini Mamikat, hogy éppen most odaadta az anyukájának a gyereket, ő meg elment drogozni, meg inni a fiányi a barátaival.
Én a Honeybee filmeket érnék vissza. Én nekem nem egy ilyen ismerés, amikor megkérdezt, hogy olvastál Harry Potter? Nem, de láttam filmen. És nem egy ember van, hogy megkérdezt, hogy olvastad? Nem, de láttam filmen. Akkor minek olvassam el? És igazából, tehát ezzel elveszik a képzelőerőt is a gyerekektől, mert nem elképzelik, hanem csak megnézik, és akkor ott van. Tehát szerintem nem csak a kötelező irodalommal, igaz, hogy én is rüheltem a kötelező irodalommal, de Úgy nekem, én még szeretem a Mickey Mackót, és nekünk is kötelező volt, de szerintem a hollywoodi filmek is elvesztik az olvasás, meg az örömét így. A kezükbe adják, hogy mit kell.
Én teljesen értelmetlennek látom összehasonlítani a egy film által okozott élményt és egy olvasmány élményt, mert a film az egy filmművészeti produktum, egy könyv pedig egy irodalmi produktum, és teljesen máshogy fogadja be őket az ember.
De ez nem mindenki
van. Hát az akkor egy alapján. Tehát más a halljuk, egész egyszerűen.
Én is
írjuk
vele
egy
filmet,
meg
a könyvet teljesen
különközve,
mert más. Mert a filmben a rendező is beletette a dolgait, színész is beletett a dolgait, de van olyan, aki azt mondja, hogy ó, de minek olvasom, mert hát láttam a filmet, és nem egy ilyen ember van. Ha vész is, például Harry Potter egy nagyon jó példa. Vagy az Alkonyat, én az Alkonyatot össze láttam. Csak mert én ma is vagyok, ezért kíváncsi voltam a könyvre, de ezzel nem mindenki van így.
És akkor mit tudom én, egy színdarabot is végignéznek fényképeken? Fotoművészet, meg hát színház, hát láttam ezt a színdarabot fényképeken. Annyira teljesen másik kettő, meg annyira másra való, meg másra
fogadjuk. Én ezzel egyetértek.
Tehát ez nem jött van egész felvetés. De lehet, hogy van ilyen.
Bocsánat, itt többször elhangzott, szerintem az egész onnan jön ez az olvasó napló, meg ismerjem a sztorit, hogy gyorsan a végére érjek, meg mit fog kérdezni a tanár. Tehát, hogy az emberek jó része vagy, aki nem jut el odáig, hogy hogy a tartalmon túl, a cselekményen túl miért is olvassunk el egy könyvet, vagy a cselekményen túl miért is nézzünk meg egy filmet, azok mondják azt, hogy minek olvassam el, vagy minek nézzem meg, mert láttam már kivonatot, meg láttam a Facebookon, már nem érdekes, de van. Itt tulajdonképpen kicsit tényleg tágabb szemszögből kellene katasztrófálni, kimerem mondani, katasztrófális, még az irodalom oktatás az hagyján, mert ott legalább erőlködünk, de a művészeti oktatás, mint olyan, a különféle művészeti területekhez a kulcs, átadása és megtapasztalása annak, hogy az egy jó dolog egy színházat megnézni, jó dolog egy film, és mondjuk nem csak a komment, egy katasztrofális, nem csak Magyarországon, Európában, és hát ugye Amerikáról meg ne is beszéljünk. Tehát én innen látom a dolgokat, és ugye nem csak el lehet verni az oktatáson a port, mert nagyon sok minden számít az oktatáson, de a társadalmi és szülői minták ezt jelentősen befolyásolják.
Szerintem amúgy nagyon sokat számít az, hogy mondjuk egy-egy könyvről hogy beszélnek az emberek. Mert például én tapasztaltam az gimnáziumban is, meg általános iskolában is, hogy elmondták, hogy miről szól az a könyv, de teljesen szárazon. Viszont most így például, hogy így elkezdődött az egyetem, és én a második, de Mónival, hogy nagyon sokat beszélgetek így az utóbbi időben, és én mindig úgy gondoltam, a 20. századi magyar irodalom, ugyan már én nem fogok soha olvasni, és akkora nagy szenvedéllyel beszélt nekem róla, hogy mondom, jó, van, én elolvasok valamit, és kapásból mondjuk elolvastam a Gólya Kalifát, és így miután letettem, így mondom, aztán jó járt, hogy így teljesen így kiakadtam, hogy mondom, úristen, ez micsoda át, mondom, még nekem, még több ilyet, és tényleg szerintem nagyon-nagyon-nagyon sokat számít az, hogy hogy beszélnek róla, mert az egy hihetetlen nagy alapot tud adni. Nem csak egy száraz valamit előadnak ott nekem, hanem tényleg egy olyat adnak, vagy olyat mondanak hozzá, ami plusz tud adni.
Erről most válaszolok ennek. Szóval, hogy én is azt látom, hogy itt említették, hogy a történeti oktatásban, irodalomban már egészen a kezdetektől, és szerintem ez egyáltalán nem volt, mivel jó az, hogyha valaki egy átfogó képet kap, mert például, hogyha én már hallottam olyat, hogy valaki rávágta, hogy Petőfi meghalt, 1900, mit tudom mikor, és ezeket így néztem el, hogy de legalább azt tudnám, hogy a Szabadságharc környéke, vagy valami. Szóval szerintem egyáltalán nem gond, csak inkább a arányokkal van baj. Például az, hogy középiskolában már senki nem tudom odáig, hogy egy kortárs írót, vagy bármit megemlítsenek neki, az nekem így nem tudom, így furcsa, hogy tényleg olyan arányban tanítanak például a nyugatosokat, amikor ne is lehetne szűkíteni, persze fontosak, meg nem tudom, de ne lehetne szűkíteni. És az meg a másik, hogy szerintem az a baj, hogy a mai oktatással, hogy nagyon szakosodunk, és nincsen az a nagyon széles látó szög vagy látótér, ami, hogy mindenkit minden érdekel, hanem ahogy megyünk előre egy egyetem felé, már annyira leszűkül az, hogy mit tanulunk és mit leszünk, és hogy, hogy mi az, ami érdekel, hogy egyszerűen nem látunk át más tudomány területekre, és szerintem ez is nagyon nagy gond, főleg így, hogy már ezzel, ez már így gimnáziumban is, hát ott még annyira nem, de hát ott már ott is elkezdődik, és pont ez a baj azzal, hogy például a kötelező olvasmányokat sem olvassák, szerintem sokkal jobb lenne, hogyha azt mondanák, hogy nem egy kötelező van, hanem fölírnak a táblára mondjuk 20 ajánlottat, ami tudja, a tanár úr nagyjából ismeri a hallgatóközönséget, meg a diákokat, és akkor ő tudja, hogy nagyjából kinek mi tetszene, fölír 20-at, és akkor azt mondja, hogy ebből minimum 3-at valaki választok össze-vissza, és abból mindenki írhat neki egy, az egyiket kiválaszt, és abból ír neki egy fogalmazást, és sokkal jobb lenne, mintha feladnának kettőt, és ezt kötelező olvasni, és mindenki abból írja.
De erre azt szeretném mondani, hogy például, amikor volt az asszociációs játék, én a kortárs magyar irodalomhoz gondolkodnom kellett, hogy végül is ez mi. Mert hogy olvasunk Móricz, Gárdonyi Gézát, minden, de például...
Bocsánat.
De például én csak a görgéjeteket tudtam bemondani oda, hogy kortárs magyar író, mert én egyedül őt olvastam, de például nagyon szívesen olvastam még többet is, például most Tóth Krisztinát olvasom a Vonalkódot, és szerintem azt is simán lehetne adni a tankerbe.
Annyit szeretnék ehhez még hozzáfűzni, hogy miért ilyen a magyar oktatás, vagy miért nem. Mindenben egyre többet kell oktatni, ezért minden egyre kevesebb idő jut. Tehát ebből, hogyha azt érzik, hogy mire szeretnék kiképezni a jövendő generációt, hogy az mindenféleképpen ezt beláthatjuk, hogy ez nem az irodalom lesz, mint legfőbb húzverei Magyarországon. És ebből kifolyólag nem is kap akkora figyelmet. Megvannak ezek a jó pár éve beidegződött dolgok, hogy amit el kellett olvasni 20 évvel ezelőtt, jó lesz az most is, felnőttünk vagy mi is, meg ők is. Ugye nem 20 évesek vannak többnyire a parlamentben, hanem olyanok, mint én, vagy még öregebbek, és eléggé szűk látókörrel, de ez más tészta. És hogy felkanyarodni egy kicsit ide a filmekhez is, hogy úgy van vele a diákgyerek is, hogy ha nagyon nem érdekli már ez az irodalom, mert nem is így fogalmazok, nincs ideje az irodalomra, mint szép művészetre. Kell matekot tanulni, amit azért jobban kell gyakorolni, fizikát, meg mindenféle jó dolgokat. És akkor úgy mondom, hogy megnézni inkább filmben ment röviden. Viszont az irodalomnak, az írt irodalomnak pont az a lényege a filmekkel szemben, hogy amit a filmekben le lehet zavarni egy 90 perc alatt. Benne van abban is ugyanaz, tehát például a indul a Vatterház. Ha ezt megnéz valaki filmben, tökéletes, jókat lehet rajta röhögni, jók a helyzetkomikumok, a szereplők, meg minden. Viszont az írott irodalomban ezzel szemben az a jó, hogy amit a filmben pár perc alatt úgymond le lehet zavarni, ugyanazt leírva teljesen más. Tehát, hogy saját szavakat használ az író, vagy költő, akkor tudjuk most, hogy milyen művet nézünk, és akkor például a koszos ruhát le tudja írni két oldalon keresztül. És akkor az egy olyan megoldása, tehát az írott irodalomnak, hogyha jól használja az író azokat a szavakat, tehát megfogja az olvasót, akkor sokkal kifejezőbb, mint hogyha nézem a filmben, hogy ott van egy koszos ruha. Például. És akkor a filmekkel kapcsolatban, ugye Harry Potter is, hogyha most ha... Tehát másabb a történet is, de ez más tészta. De ahol például egy kis azonosság is van. Hiába nagyon jó a film, hogyha olvassa valaki könyv, és ekt ugyanazt látja, nem fogja azt a szépséget, vagy azt a jó dolgot belelátni a filmbe, mivel ott azt a szürke falat, hogyha már szürke szét itt kiemeltem, akkor ott ugye a látványban ott van egy szürke fal, pont ugyanúgy megcsináljuk, hogy le van írva ugyanazokkal a repedésekkel, pókálókkal, de látja az ember a falat, és akkor hogy jönnek a jelenetek, átsiklik rajta. Viszont írás során, amikor két oldalon keresztül fokozatosan olvas, ugye nem egyből alakul ki a szürke fal, leírják, hogy mekkora, például milyen a repedés, merről merre, hogy néz ki az a pók, és akkor fokozatosan elképzel az ember, fel tudja építeni. És erre, hogy erre térjenek ki például a tantermek során, hogy hogy kell olvasni, mit nézzenek benne, szóhasználatok mögött mit lássanak, vagy sorok közt hogy olvassanak, akkor erre a heti, nem tudom én hány órás irodalom óra, az 3-2, illetve 2x45 perc, ugye még ami késnek a diákok, meg a gyerekek, egymást, tehát ezt leveszünk belőle, ez erre kevés, tehát így nagyon nem is lehetne belesújkolni más tehát a tantervbe. Tehát így muszáj lenne, olyan dolgokat nézni, amit a gyermek szeret, viszont el is várnák, hogy elolvassák. Na most ez a kettő valószínűleg nem nagyon fog találkozni. Ennyit szerettem volna, igen.
Reagálni, hogy vannak felvetések, hogy az angol szensz mintára menne el az oktatás, hogy a gondolkodás segíteni. És például abban, amit mondasz, hogy mire figyeljenek a gyerekek, hiszen nem az a lényeg, hogy van egy tanterv, és például egy kötelező olvasmányban, amit a tanár gondol, tehát amit elvár, hogy az alapján lássa, hogy tényleg elolvasta a gyerek, hanem az, hogy például hogy fejezi ki magát. Például nálunk a történelem tanár vette a fáradtságot, és magyar órán elmesélte 3 órán keresztül Vas Albert a Funcinálli boszorkány című regényét. Én utána olvastam el, összesen valami 1000 oldal, de nagyon megértem ezt, maga, ahogy elmesélte, és talán az oktatásnak ezt kellene, hogy nem is biztos, hogy először el kellene olvastatni, hanem el kellene mesélni azt a cselekményt, tehát azt a könyvet, és utána a diáknak mondani, hogy nézze meg a könyvben azokat a motívumokat, amiket kiemel belőle.
De
ha
valaki nem szereti a spoilert,
igen, tény is való. Tehát, hogy vannak olyan kortárs művek, vagy egyéb könyvek, irodalom, amit ha kiemelünk motivumokat belőle, akkor talán meg lehet szerettetni vele. Tehát minden írónak megvan az a sajátosság, az a pár gondolat, amiért érdemes elolvasni.
Én ahhoz szeretném kapcsolni Peti bácsomat korábban, hogy minden művészeti ághoz más befogadói, hát befogadói státus, egy befogadói profil kell. És szerintem az a probléma, hogy túl kevés az inger, ami akár irodalomból, vagy akár bármilyen más művészetből éri a fiatalokat, mert hogyha mondjuk van egy évben 3 kötelező olvasmány is, és ott mondjuk mind negatív, akkor hajlamos ember leírni, hogy ez az olvasás nem jó, mint olyan. Viszont tudjuk a Harry Potter meg a Twilight óta, hogy képesek elolvasni a már az egészen kicsi gyerekek is ilyen pozitív a könyveket, nagyon rövid idő alatt. És én azt gondolom, hogy nem akarok így az oktatáson még egyet rúgni, mert ez nem csak az oktatás, hanem a család és a kortárs csoport is mindenkinek a felelőssége, hogy több ingerrel kellene szembesíteni a gyerekeket, hogy legyen miből választani. Mert igen, én még sírtam a Kincskereső kiskövön, meg a Tüskeváron is. Nem, azon nem. Nem, azon csak nevettem. És igen, és lenyomtam 2 éjszak alatt a Harry Pottereket. Tehát szerintem az a fontos, hogy legyen miből választani, mindenki megtalálja azt, ami neki szól. Volt egy tanítványom, ismerem már legalább 3 éve, és ezzel a 3 év alatt teljesen sírva zokogva vérpizzadva olvast el a kötelezőket. És aztán megtalálta az alkonyatot, és azóta nem csak az alkonyatot olvasta, hanem teljesen beindult, és így otthon söpri be a könyves polcot. Tehát ez csak az kellett, hogy legyen valami, ami elindítja nála ezt a folyamatot. Vagy mondjuk nem indított el az Antigone, vagy az Odüsszeia, vagy a Nosztifió.
Hát mi most itt pont azok az emberek vagyunk, akiknek szerintem erről nem kell olyan beszélni, mert ők is. Hát ezért írunk mi dolgokat, mi is.
De egyébként ez az egyik problémám, mondjuk főleg gimnáziumon a kötelezőkkel, hogy így nem értettem, hogy... És azt értettem, hogy mondjuk így gimnáziumon miért kell magyar gyereknek elolvasni egy jókai könyvet, csak azt nem értettem, hogy miért mondják meg nekem, hogy ez az aranyember legyen, mikor szégyen, de én nem olvastam el a 15. oldalnál, nem jutottam benne tovább. És akkor így bementem a könyvtárba, levettem a szegény gazdagokat, és azt meg tökre élveztem, és egy húzóra elolvastam, hogy miért nem elég az, hogy olvassunk jókait, meg olvassunk Mixátot, és hogy így valaki mondja meg nekem, hogy így miért pont azt az egy könyvet.
Hát nem tudom, lehet, hogy én kilógok a sorban, mint magyar tanár, de azért ismerek hasonló gondot. Tehát Különösen az elmúlt 10 év során ez nagyon sokat lazult, legalábbis a fővárosban. Igen, tehát ugye tagja vagyok a Magyar Tanárok munkaközösségének, és látom, tehát nálam például lehet választani, hogy melyik Jókait szeretnéd elolvasni, mert végül is tök mindegy, mert a romantikus regény jellegzetességét, meg azt az élményt kell neki megtalálni, meg nem iratok ilyen olvasmány ellenőrzőt, mert nincs értelme, tehát úgy gondolom. És sokszor ezzel én állandóan küzdök, és tehát a kevesebb több. Tehát azt, és meg kell találni azt a műben, ami őket érdekli, vagy ha 30-at nem is tud egyszerre érdekelni, de van 5, akit elkap, és akkor ők húzzák magukkal a többit meg. Nem lehet minden könyv mindenkinek élmény, ezt tudomásul kell lenni, és az élményt kell megadni. Na most, hogyha a 4 év alatt, vagy 6 év alatt, amíg mondjuk az ember visz egy osztály gimiben, mindenkinek csak egy könyvet tudtam olyan élményt adni, ami nem kötelező olvasmány, és azért azt gondolom, hogy a jó tanárok azok egy idő után megismerik annyira a gyerekeket, meg főleg, ha még az ember mellette könyvtáros is, és akkor ugye bejönnek oda, és lehet velük jobban beszélgetni, hogy akkor mindenkinek lesz egy olvasmány élménye. És ez a lényeg, az élmény, az olvasmány élmény, és ez lehet úgymond nem klasszikus szép irodalom, és a tapasztalataim alapján egyre kevésbé az. De elkezd olvasni, elkezd érdeklődni, és akkor van, aki eljut oda, hogy Úristen, Gólya Kalifa, vagy Te nagy regény, a Halál fiai. Nem fog mindenki eljutni, ezt is tudomásul kell venni, és azt gondolom, hogy vannak olyan művek, amiket még 20 évesen sem úgy olvas az ember. Tehát én is tudom, tehát egyetemen el kell olvasni a Varázshegyet, elolvastam, és most pár éve nyáron meg ugye akkor állj újra, és most értettem meg, hogy végül is miről is szól ez az egész, meg most élveztem. Tehát ezt kellene figyelembe kísérni, vagy figyelembe venni. Egyébként vannak erre kezdeményezések az oktatási irányításban is, csak ugye ez rengeteg, jóval több energiát igényel a tanártól, a diáktól is, és a másik az, hogy ez a mai 45 perces okítási mód, ez alkalmatlan erre. Tehát az epohális oktatás, vagy az angol száz oktatás, ugye amikor az van, hogy akkor egy hétig mondjuk ezzel a művel foglalkozunk, és akkor megnézzük a filmfeldolgozást, esetleg elmegyünk színházba, meg dramatizáljuk, meg rajzolunk hozzá, meg minden. Na most erre Magyarországon ma nagyon kevés iskolában van lehetőség. Tehát ilyen próbálkozások lehetnek, és akkor megéri az ember, hogy hú, de klassz. Na de hát, Istenem, most 11-ben vagyok, de még mindig Jókait tanítok, ugye, ami 10-es anyag, és akkor a nyakamra lép az igazgató, hogy de hát a tanmenet. Úgyhogy ilyen, de mindenhol ez van szerintem egy csomó területen.
De akkor szeretnék reagálni, hogy több százezer könyv létezik, és honnan tudja a gyerek, hogy neki melyik tetszik. Szóval szerintem kell egy ilyen motivációs erő. Nekem például a gimnáziumi magyar tanárom, aki nagyon szemét volt, az olyan csilló szemekkel beszélt Csárd Gézáról, hogy muszáj volt elolvasni, és olyanokat mesélt róla, hogy muszáj volt, és annak a Reminálról is. És azt a több száz oldalt, nem tudom hány oldalt pontosan, de azt el kellett olvasnom, és elolvastam, és onnantól olvasok.
Hát amit most így felvetettél, az végül is szerintem nagyon fontos, tehát ugye ez az olvasás népszerűsítése, hogy milyen módjai vannak az olvasás népszerűsítésének. Hát például ilyen, hogyha ha olyan személyek a pedagógusok, akik tudják motiválni a diákot, egyébként nagy, óriási Mázói Klári itt van, és egy másodállásban tudja védeni a pedagógusokat, mert ez az oktatásos topot rendesen.
Ez teljesen tényszerű, csak azt szeretném érzékeltetni, hogy szerintem a tanárok is tisztában vannak ebben, vagy legalábbis aki igazán pedagógus, tehát aki nem csak leadni akarja az anyagot, és túl akar lenni a 45 percen, és mit érdekli az, hogy ennek volt-e foganatja, vagy nem. Tehát, mert azért sajnos vannak ilyenek, szóval ezt is be kell látni, és akkor van, aki azt mondja, hogy ennyi pénzért még mit nem várnak tőlem. Van ilyen is, kétségtelen,
de azért én úgy érzem, hogy a kollégák jó része az nem véletlenül jött erre a pályára, és nem véletlenül maradt itt, mert ez már meg a... Tehát, hogy igen, tehát ez fontos. Neked feltűnni a tapasztalatod, mert azért te nyilván...
Ami az olvasást és a kötelező olvasásokat illeti, az én munkahelyemen, abban az általános iskolában ott eléggé megkértek interjú tanárok, úgyhogy az ott szerzett tapasztalatából szintanányt az oktatás.
Csak egy példát szeretnék elmondani, nem az én ötletem volt, hanem a Könyvtár Intézet szervezett egyszer egy ilyen olvasás népszerűsítő tanfolyamot, és a British Council tanfolyama volt, na és ott az olvasás népszerűsítés, hogy ki mit olvasták, csináltunk egy ilyen játékot, hogy mindenki olvasták, hogy a takarítónéni is, meg a konyhásnéni, meg az iskolatitkár, meg minden, és akkor ki volt rakva a könyv, meg a fotó, és ki kellett találni. Hát ennek elsöprő ereje volt, hogy ugye a fizika tanár az nem állandóan a nem tudom én mikről olvas az ingákról, hanem ugye Twilight-ot olvas, meg stb. És direkt kértem is a kollégákat, hogy ne szégyeljék, tehát hogy tényleg azt mutassák be, amit olvasnak. És akkor ez úgy megpezsdítette a dolgokat, hogy nem ciki, nem csak... És egyébként meg fogjátok látni, tehát én is úgymond irodalmi szempontból egy lektőt hoztam, amit már el fogok veszíteni. Tudatosan, pont azért, mert az lenne a célom, hogy el is olvassák azt a könyvet, ne csak megtalálják. Tehát ez például nagyon bejön, ezt tudom ajánlani, aki itt van kolléga. Nálunk ennek óriási hatása volt az iskolában.
Természetesen, ez nagyon jó ötlet. Van még ötletetek arról, hogy hogyan lehetne az olvasást népszerűsíteni? Mondjuk a mi ötletünk volt ugye a beszítség könyvet, mert hát azt gondoljuk, hogy végül is bármi, ami könyvről, a olvasásról szól és sok emberhez eljut, az népszerűsíti az olvasást. Van még ilyen ötletetek?
Az előző kommentektől tekintve én azt mondom, hogy a Facebook azért annyira nem egy borzasztó találmány. Tehát például, hogyha ott meg tudom osztani az olvasmányaimat egy bolyón keresztül, az például nekem volt már így kettő ilyen tapasztalatom is, hogy megosztottam a Csodaidőket, illetve a Dorian Gray, és egyik barátnőm, aki nem nagyon szeret olvasni, mondta, hogy olyan jó idézeteket írtam ki belőle, hogy ezt neki muszáj. És szerintem például ebben is így lehet valamit így kezdeni.
Nekem az nem az ötletem, hogy minden kötelező irodalomban írunk el egy vámpírt, és vagy egy varázslót, vagy nem tudom, mint és rögtön mindenki el fogja olvasni. A másik, ami komolyabb az lenne, hogy kötelező olvasmányra szerintem azt kéne megcsinálni, hogy a kötelező az legyen, hogy olvas. Teljesen mindegy, hogy mit, csak olvas. Esetleg a tanár megadna egy listát, hogy ezeket ajánlja, de nem kell ezzel ragaszkodni. És a másik fontos rész az lenne, hogy miután elolvastad, írjál róla egy elemzést, a saját szavaiddal, a saját véleményedet írd le, mert én például nagyon találtam az középiskolában, hogy nem arra volt kíváncsi a tanár, hogy nekem milyen élményt adott át az a könyv, meg hogy én mit gondolok róla, hanem az, hogy amit a kritikusok leírtak róla, és ahogy ők ezt kielemezték, nekünk azt kellett megtanulni. És egy versnél, vagy egy könyvnél nem számított, hogy nekem jött át, hanem csak az, amit már korábban elmondtak, és ez engem nagyon bosszantott. És én azt vettem észre, hogy így a mai fiatal körében, meg így a mai társadalomban, hogy az embereknek nincsen saját véleménye. Tehát ilyen tucat emberek vannak, és ez szerintem szörnyű.
Szerintem a kritikusok véleménye is nagyon sokat számít, mert elképzelhető, hogy kiadnak egy könyvet, és a kritikusok, illetve a könyves bloggerek elkezdik azt írni, hogy ez a könyv ez borzasztó, szörnyű, olvashatatlan cselekménye, iszonyú és egyéb történetek, és akkor az emberek egyszer csak azt fogják mondani, hogy jó, hát akkor ha ez a könyv milyen szörnyű, akkor nem fogom elolvasni. Akkor ott elképzelhető, hogy a könyves bloggerek ugyan az ő saját személyes véleményüket írják le, de én magam, mint olvasó, egy olyan élményhez jutok ezzel a könyvvel kapcsolatban, amit egyszerűen nem lehet überelni. Tehát nekem ez lesz a csúcs könyv, és hetente háromszor bele kell olvastam, és vissza kell olvastam részeket. Tehát szerintem ezzel lehetne sok olvasót nyerni. tehát mint ahogy az előttem hozzászóló is mondta, hogy a saját vélemény erősítésével, és azzal, hogy ezek az olvasók a saját élményeiket is meg tudják osztani.
Mindenekelőtt kettő programra szeretnénk felhívni a figyelmeteket. Október 28-án 18 órától rockvetélkedőt szervez a könyvtárunk és a Petőfi Művelődési Központ. Akárcsak tavaly, idén is három fős csapatok jelentkezését várt a kollégám Törkő József, aki az ötletgazda és a kérdések összeállítója egyben, és a téma a magyar és külföldi könnyűzene az 1960-as évektől napjainkig. A rendkívül leleményes és különféle nehézségi szintet megütő kérdésekre a válaszokat a Pleskonics András, Mihály Zoltán, Zsedényi Péter összeállítású zsűri fogja majd értékelni, tehát október 28-án 18 órától várunk mindenkit szeretettel. Október 29-én pénteken délután 4 órától kezdődik dr. Csányi Ágnes gyermekorvos előadásait a könyvtárban, ugyanis egy új sorozat indul, a 6 alkalomból álló foglalkozás sorozatom, melynek címe Szülők Akadémiája, olyan 8-18 hónapos babákat és szüleiket várják, a szervezők, azaz a könyvtár, akik még többet szeretnének tudni a gyermeki lélek fejlődéséről, játékos formában szeretnék elmélyíteni kapcsolatukat gyermekükkel. A csecsemő értelmi és érzelmi fejlődésére kiható szülő-gyermek kapcsolat jelentőségéről dr. Csányi Ágnes gyermekorvos tart majd előadást, tehát október 29-én pénteken délután 4 órától. Ami a nyitvatartást illeti, szeretnénk felhívni figyelmeteket, hogy könyvtárunk október 23-án, szombaton, a Nemzeti Ünnepen, illetve november 1-én hétfőn Mindenszentek napján zárva tart. Egyébként nyitvatartásunk a szokásos, azaz a felnőtt könyvtár hétfőn 13-tól 18 óráig, kedden és szerdán 10-től 18 óráig, sütörtökön 8-től 18 óráig, pénteken 10-től 18 óráig, szombaton 9-től 17 óráig tart nyitva. A gyermekkönyvtár hétfőn 13-től 17 óráig, kettől péntekig 8-tól 17 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig tart nyitva. Az internetes rész, a könyvtárunk internetes részét pedig hétfőtől péntekig 10-tól 18 óráig, szombaton pedig 9-tól 17 óráig lehet igénybe venni. Ami pedig az elérhetőségeinket illeti, blogunk címe blog.jusvk.hu, címünk 5900 Orosháza, Kossuth utca 3, telefonszámunk 68-as körzetszám 413696, könyvtárunk e-mail címe könyvtár@jusvk.hu, de megtaláltok minket a Twitteren, a Facebookon, Messengeren, Skype-on és a YouTube-on is. Köszönjük szépen a figyelmeteket, viszontlátásra!